Igen, tisztelt uram. Horogütései után ítélve ön gentleman, amiben különben sem kételkedtem. Tegnap éjszakai heves eszmecserénk végeztével megígérte, hogyha belépek a légióba és visszatérek, ugye a leszerelés után nem tagadja meg tőlem lánya kezét. Van szerencsém tisztelettel közölni, hogy a mai napon felvétettem magamat a légióba. Amit a birtokomban lévő A1172/27-1936-os iktatószámmal ellátott utalvány bizonyít, és mire sorokat kézhez veszi, már jelentkeztem katonai beosztásomért a Marseille Fort Saint-Jeanban. Mivel nem csak a horogütései, hanem a jobbkezes lengőszvingei is többszörösen meggyőztek arról, hogy ön úri ember, szerintem nincs többi abban a helyzetben, hogy lányát máshoz adjon ül mindaddig, amíg opsitommal nem jelentkezem, vagy esetleg elhalálozásom, amire csak igen kis eséllyel biztathatom, nem menti fel ígérete alól. Kérem megállapodásunkat Anett lányával közölni, és abban a reményben, hogy André nevű lakája rövidesen felépül, zárom soraimat. Igaz tisztelője, Gorcsev Iván. A tábornok homlokán még ott volt a fekete kötés. Gondterhelt arccal hallgatta végig Labout, ki hangosan olvasta a levelet. Mindez Labout nyaralójában történt, az eseménydús éjszakára virradó reggelen. Csak ugyanazt mondtad neki, hogy hozzáadod Anettet, ha belép a légióba, kérdezte a tábornok. És ha mondtam, csak nem képzeled, hogy Anettet egy ilyen jöttment szélhámos mennyasszonyának tekintem, mert félreértett egy tréfát. Mi a legsúlyosabb kifogásod a fiú ellen? Amit eddig felhoztál, alig terheli. Te véded? Egyelőre csak ő védett engem, két csavargóval szemben. A tábornok töprengevel járkált fel és alá a szobában, nem szólt semmit. Ez a hallgatás idegesítette Labout. Mondd ki őszintén, kérlek, mi a véleményed az ügyről? Gusztáv, mi 20 éve vagyunk jó barátok. Szeretném, ha nem kívánnád, hogy véleményt mondjak. Megkövetelem, hogy nyíltan beszélj. Az más. Tehát egy fiatal ember, aki életvidám, egészséges és nem is szegény, jelentkezett ma éjjel legionáriusnak. Miattad? Tudhattam, hogy ez az ember őrült. Tudhattad, hogy mi a légió? Kiáltotta sápadtan, tettetett közönnyel lábú. De nagyon is érzelmesen fogod fel az ügyet. Csengetett és idegesen szólt a belépő lakályhoz. André, hozzon konyakot! A lakály szeme alatt ibolya színű véraláfutás látszott, a szája feldagadt. Olyan volt most, mint egy híres színművész sikerült kabinet alakítása a Notre-Dame-i toronyőrben. Töltött, majd az igazi lakálynak azzal a jellegzetes arckifejezésével távozott, amelyben mindig van némi megvetés, bizonyos fokú sértett önérzet és egy kevés drámai gőg a gazdájával szemben. Egészségedre, mondta Labout, de a táborok nem kocintott. Ismernem kell az álláspontodat, Gusztáv. Félek, hogy ebben az ügyben nagyon eltér a véleményünk az adott szóról. Labout felugrott. Hé, André! Parker, álljon elő a kocsival! Mit akarsz? Megkeressük azt az embert. Te is velem jössz. Talán még nem késő. Egy úr várakozik a halban, jelentette André. Senkit se fogadok, nem vagyok itthon. Gyere, a melléklépcsőn lemegyünk. És siettek a tábornokkal, hogy előkerítsék Gorcsevet, akár a föld alól is. André visszatért a halba, ahol a vendég várakozott. Monsieur Labő nem tartózkodik itthon, jelentette a látogatónak. Mit mondjak, ha visszatér? Ki kereste? Gorcsev Iván vagyok. Monsieur Labő bizonyára sajnálja majd, hogy nem tartózkodott itthon. Kedves André bátyuska, felelte Gorcsev. Az ember saját otthonában nem tartózkodik, hanem lakik. Monsieur Lebeau-nak nincs kifogása a beszédmódom ellen. De csak nem mondta magának. Most jelentsem be Labout kisasszonynak, szólt könnyedén, majd leharapta egy szivar végét, és úgy köpte el André feje mellett, hogy a lakály összerezzent. A mademoiselle ilyenkor nem fogad, felelte konsternálton. Ide hallgass te, André! Én nem szeretek várni, nem ismerek ellentmondást, erre gyatyuska, és tedd, amit mondok, mert ha megharagítasz, felpofozlak. Nem vehet rá kötelesség mulasztásra. Erre egyszerűen félretolta a lakályt, és szépen felment a lépcsőn. Az emeletre érve sorban benyitott a fürdőszobákba. Néhány meglepetés is érte. Például a fürdőszobában, ahol a zongoratanárnő tartózkodott pillanatnyilag a kádban, tovább egy kisebb fülkénél, amelyből egy védőoltástól gyengélkedő kutya rohant kiüvöltve. Ez később megmarta a hisztériásan futkosó zongoratanárnőt, és azt is beoltották veszettség ellen. De végre az egyik szobánál, ez a 20. lehetett, Anett hangját hallotta. Mondja, megkérem annak az úrnak, hogy bízhat bennem, ott leszek. Valakivel beszélgetett a lány. Az önérdeke kisasszony, hogy eljöjjön, felelte egy reked, borízű hang. Megnyugtatom, hogy senki sem akarja bántani. Gorcsev eléggé ellemítélhető módon belesett a kulcsjukon. És attól, amit látott, kis ilyen hanyatt esett. A szobában Anettel szemben ott állt a csavargó, aki megtámadta a tábornokot. A Portanif nevű. Szóval nem felejti el, kisasszony? Toulon, Texas vendéglő. Különben a város első benzinkútjánál amúgy is megvárom, hogy ne kelljen érdeklődnie. A borízű hang tulajdonosa az ablakhoz ment, és mintha ez a legtermészetesebb módja lenne a távozásnak, köszönt, kilépett a párkányra és eltűnt. Kétségtelen, hogy Anett látogatója azonos volt a tábornok egyik támadójával. A verekedés ugyan vaksötétben folyt le, de előzőleg Gorcsev a fa mögül látta a két embert, amikor azok a sarki lámpánál elhaladtak. Annyi előnyt ez most minden esetre jelent, hogy a két briganti nem ismeri őt fel, ha találkoznak, viszont ő jól megjegyezte az arcvonásaikat. Elhatározta, hogy nem lesz fogadatlan prókátor a lányügyében, és nem említi a hallgatózást, csak ha Anett a saját elhatározásából beavatja ügyébe. Valaki megérintette a vállát. André állt mögötte villogó szemekkel. Uram, ez az eljárása! Gyorsan leütötte a lakályt, és a rekamélye alá tolta, aztán kopogott. Ki az? Gorcsev Iván. A lány csodálkozva nyitotta ki az ajtót. Hogy jött idáig? A lépcsőn, drága. Hol van André? A kedves öreg lakályhoz látogatóba érkezett egy vidéki rokona, és most megmutatja neki a várost. Mit akar? Az éjjel megkértem a kezét. Tréfál. Az egyetlen ügy, amivel sohasem tréfálnék. Megkértem a kezét, és az édesapja beleegyezését adta a házasságunkhoz. Ez igaz? Kérdezte Anett, és a szeme felragyogott. Annyira, hogy megcsókolom. Magához rántotta a lányt, és többször is megcsókolta. Anett ellenkezett. Ezen kívül búcsúzni jöttem, mert az édesapja ahhoz a feltételhez kötötte be a beleegyezését, hogy lépjek be a légióba. Micsoda? Erről szó sem lehet. Ugyan, ilyen csekészségen nem akadhat fenn az ügy. Természetesen azonnal jelentkeztem a kaszárnyába. Maga őrült. Nem fog beállni a légióba, kiáltotta ilyetten. Már megtörtént. Átviszem a kocsimon, Ventimigliánál a határon. Ne fáradjon, Anett. Nevet veregette a lány arcát. Én vagyok a világ legcsökönyösebb embere, és azt hiszem, igaza volt az apjának. Nem árt, ha megkomolyodom kissé. Az egész história olyan őrült és olyan szép, hogy nem szabad elrontani. Magáért fogok szolgálni, Anett. Kérem, gondolja meg, ez őrültség. Az élet csak úgy szép, ha őrült is egy kissé. Valami baja lesz, Iván, tudja meg, én nem megyek máshoz feleségül. Nagyon kérem, hogy ilyet ne is mondjon, csak egészen hülye férfiak szeretik, ha hölgyük besavanyítja magát bánatában. Amennyiben elhalálozásom miatt nem térnék vissza, úgy azt kívánom tiszta szívből, hogy találjon más valakit, akivel jókat neved, és nagyszerű házas életet él. Isten áldja, Anett! Egy utolsó csók és elsietett. A délutáni vonattal Marseille-be kell utaznia. A hallban André lépett eléje döjfös, szigorú, kissé dagadt arccal. Egy lépés se. Rendőrért küldtem, és... Gorcsev sietve leütötte, és a zongora alá tolta a lakályt, azután elment. Ez alatt Labu és a tábornok megkezdték a hajszát Gorcsev kézre kerítésére. Elsősorban a mediterrán szállóban érdeklődtek. Gorcsevet nem ismerték a portán, de egy hibbant oroszról, mintha hallottak volna. A fejedelmi lakosztályban hallottak róla utoljára, revolverlövések formájában, mert pontos találatokkal oltotta el 6 fali karkörtéjét. Ezután Vanek úrral beszéltek a fejedelmi lakosztály gardrób szekrényében. A titkár ugyanis tériszonyban szenvedett, és nem bírta a sok tágas előkelő szobát. Az a falba épített hatalmas szekrény, amelyben mindössze a derék úr tartalékpodgyásza, egy kemény kalap, egy úszónadrág és az esernyő tartózkodott, még mindig kétszer akkora volt, mint utóbbi szállása, ahonnan néhány hónappal ezelőtt kiköltözött. A titkár álmából ébredt, tehát kissé morózusan fogadta az érdeklődőket. Egy urat keresünk, mondta Labu. Na és, csak rajta. Vagy zavarom ebben önöket? Nem tudja, hol lehet most? Kicsoda? Gorsev Iván. Az a félesző orosz. Igazán nem tudom, mondta töprengve. Labu felsúhajtott és a tábornokra nézett. Szokott Monte Carlóba járni? Tegnap ott voltam. Gorsev felül érdeklődöm, uram. Ő bizonyára eljár a kaszinóba, sürgette a válasz Döbertin. Kedves uraim, felelte Vanek úr eltűnődve. Ha már megtiszteltek nagybecsű látogatásukkal, mondják meg nekem, ki ez a Gorsev? De hiszen maga a titkára. Ez nem zárja ki, hogy tudjak róla valamit. Őszintén szólva nekem gyanús ez az ember. Szeretem, de gyanús. Meglátják, itt még kiderül valami egy külföldi rovancsolás kapcsán. A tábornok elhúzta ujjait a homloka előtt, hogy népiesen jelezzen egy szomorú elmegyógyászati diagnózist, és azt mondta Labunak. Gyere, Gusztáv! Labu kezdte belátni, hogy ostobaságot követett el. Tűvé tették Nizzát, a környékét, hiába. Gorsev sehol sem volt. Este 9-kor fáradtan hazaértek, André fogadta őket a halban. A lakály elég megviseltnek látszott. Az egyik szájszéle például berepett valamitől időközben. André, egy Gorsev Iván nevű embert keresek, menj a rendőrségre. Gorsev úr ügyében már voltam a rendőrségen, de ő sajnos közben elment. Hogyan? Mikor ment el? Nem láttam. Hol voltál közben? A zongora alatt. Előzőleg hol voltál? A rekaméje alatt. Ugyanis Gorsev úr a reggeli órákban rajtaütéssel megszállta a lakást, aztán behatolt a kisasszony szobájába, és engem több alkalommal ártalmatlanná tett. Ilyenkor azt az eljárást alkalmazta, hogy alélt állapotban egy bútor alá helyezett el. Felrohantak a tábornokkal, négyesével ugrálva a lépcsőkön. Anettet a szobájában találták. Keservesen sírt. Hallom, Anett, kezdte bátortalanul az atya, hogy Gorsev itt volt. Ehel jó órája elutazott, zokogta a lány. Te küldted a sivatagba. Tudd meg, hogy a mennyasszonya vagyok, és ha meghal, én is utána pusztulok. Anett, ne beszélj így. Én megbántam már, de hát mit csináljak? Talán csak van esze, és megszökik mégis. Neki nincs esze, és nem szökik, sírta Anett. A két férfi némán állt, és a lány könnyei sűrű nagy csepekben hullottak, egyre hullottak. Borzasztóan elkeserítette a fiatalember pályaválasztása. André jött be, és jelentette. Azt hiszem, valaki Gorsev úr felül hoz hírt. Lingeström lépett a szobába felkötött karral, bepújált fejjel, és tapaszoktól tarka arccal.